Hát azt hiszem, hogy mindannyian nagyon várjuk már, hogy a gyülekezetbe találkozhassunk, és személyesen akár kezet foghassunk, megölelhessük egymást. Gondoltam arra, hogy egy röviden így elmondanám, hogy a munkálatokat többek között most az akasztotta meg, hogy a fűtőtestek kifogytak a boltból, úgyhogy amit megrendeltek, a kivitelezők, az úgy nem érkezett meg, csak egy része. Úgyhogy most arra kell várni, elvileg 1-2 hét múlva megérkeznek, és reméljük, hogy akkor majd neki is tudnak fogni, és tud haladni tovább a munka. De hát nagyon várjuk már, hogy vége legyen ennek az időszaknak. Igazából most már az állami, meg az egyházi szabályozások alapján szombatiskolát is megtarthatnánk, meg még a maszkviselése kötelező, úgyhogy hogyha az épület elkészül, akkor úgymond teljes szabadságban újból együtt lehetünk és dicsőíthetjük az Istenünket. Úgyhogy majd még ezért is imádkozunk, hogy a Jóisten segítsen ezekben, hogy minél hamarabb sikerüljön ezt befejezni és újból összegyűlhessünk. Mai alkalomnak az alapigéjét, ha a Biblia közel van, akkor a János evangéliumát keresétek meg. A legutóbbi közös alkalmunkon egy történetet néztünk meg, ugyancsak a János evangéliumának a 8. fejezetéből, arról a nőről, akit Jézus elé hurcoltak. Viszont most ez a rész után következő első Biblia verssel fogunk foglalkozni, illetve ez lesz az alapigénk. A János evangéliumának a 8. fejezetének a 12. verse, amely így szól. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ezek Jézus szavai, ő önmagáról mondta, hogy ő a világ világossága. Az öcsémet Barninak hívják, és egy évig járt a mezőménesi misszióiskolában. Tavasszal, amikor egy vakáció következett, akkor arra gondolt, hogy édesanyámnak szeretne virágot vinni haza. Amúgy édesanyám nagyon szereti a virágokat. A kert, az udvar, meg a ház is tele van virágokkal. És igazából nem is csak sima virágot akart vinni, hanem arra gondolt, hogy az erdőből hóvirágokat szed ki hagymával együtt, és hogy azt így hazaviszi édesanyámnak. Viszont napközben nagyon sok teendője volt, még a szobát ki kellett takarítani, meg egyéb feladatok, úgyhogy úgy elég későn délután már úgy szinte kezdett esteledni, talán még nem esteledett, de hogy később sikerült elindulni. És kiment az erdőbe, talált is hóvirágot, már nem emlékszem, hogy mit vitt magával, egy kis ásot, vagy mivel sikerült ezeket kiásni. És egy elég jó mennyiséget sikerült összegyűjteni, és akkor elindult visszafelé az iskolához. Csak hogy az iskola előtt, amielőtt az erdőből kiért volna, az erdő szélén volt egy elég nagy júnyáj, és rengeteg kutyával is körülvéve, úgyhogy eléggé félt attól, hogy ha ott megy ki az erdőből, akkor a kutyákkal kell szembe néznie, és hát nem volt annyira biztató ez a kilátás. Úgyhogy arra gondolt, hogy tesz egy kerülőt, tovább megy az erdőben, és majd később jön ki az erdőből, és akkor úgy majd visszajött az iskolához. És így tovább is ment az erdőben, csak hogy egy idő után nem találta már az erdő szélét. És hát próbált tájékozódni, hogy akkor merre találjon ki belőle, meg aztán később megpróbált visszaindulni, hogy hát, ha megtalálja azt, ahová már amúgy kijutott volna az erdő szélén, de sajnos, hogy eltévedt. Időközben kezdett sötétedni is, és hát egyre jobban félt, hogy hát ez így nem lesz jó, hogy ott az erdőbe fog ragadni. Ezért így eléggé sietett, hogy hát ha kitalál, de hiába ment, az erdő nem fogyott, hanem továbbra is csak fák voltak előtte. Egyre inkább besötétedett, és sajnos nem volt nála telefon sem, meg egy elemlámpa sem, pedig az jól jött volna. Aztán, ahogy egyre sötétebb lett, úgy elkezdett különböző hangokat is hallani, különböző nesszeket az erdőben. Amúgy ott erdőben biztos tudjátok, hogy farkassal meg medvével is lehet találkozni. Nekem volt szerencsém mind a kettőhöz, persze nem így szemtől szembe. Farkasokat egy úton láttam előttem átszaladni. A medve az közelebb volt, de nem vett észre, vagy legalábbis úgy tűnt nekem. Tehát jogosan félt attól, hogy akár egy valamilyen állattal is szembe kerül. És ahogy egyre sötétebb volt, egyre nehezebben tudott haladni az erdőben. Úgy mesélte, hogy egy ilyen ágat, vagy egy nagyobb botot tört le, és akkor azzal próbálta maga előtt az utat kitapogatni, hogy nehogy nekiütközön egy fának, egy ágnak, és így próbált haladni. De hát egyre jobban félt. Hát így imádkozott, hogy a Jóisten segítse is, és valahogy találjon valami megoldást erre a helyzetre. És az az ötlete támadt, hogy felmászik egy fára, és ott alszik, mert olyan sötét volt, hogy igazából nem talált ki az erdőből, meg azt se tudta, hogy merre haladjon, meg nem is volt könnyű, meg félt az állatoktól is. Úgyhogy fölmászott egy fára, aztán azt is kitalálta, hogy hogyan biztosítsa be magát, hogy ne essen le éjszaka, ha ne talán elaludna. Úgyhogy így a kabátját lezipzározta, és akkor így a fának a törzséhez odarakta, és visszazipzározta, és akkor úgymond hozzázipzározta magát a fához. És egy darabig így rendben is volt minden, csak hogy egy idő után már fázni is kezdett, mert ez kora tavasszal volt, amikor a hóvirágok nyílnak, éjszaka olyankor az idő lehűl. Úgyhogy egy idő után már az volt a kérdés, hogy akkor most a félelemmel nézzen szembe a sötétséggel, vagy a hideget tűrje tovább. Hát egy darabig inkább a félelem volt erősebb, és ott maradt a fán, de egy idő után mégiscsak a hideg nyert, úgyhogy hát lekényszerült a fáról, lejött, és tovább haladt a sötétben. Míg meglátott egy fényforrást, nagyon messze a távolban egy kis fényt, és hát ez így reményt adott neki, és újult erővel haladt abba az irányba, és tényleg ki is jutott egy faluba, ahol hát a kocsmában volt csak még fény, ott zajlott még az élet, de igazából segítőkészek voltak, illetve volt egy férfi, aki elment haza vele, mert akkoriban még így a mobiltelefonok nem voltak annyira elterjedve, vagy legalábbis ennek az illetőnek sem volt, úgyhogy otthonról a vezetékes telefonról telefonáltak a szüleimnek. És amikor mondta Barni, hogy milyen településre jutott ki, édespám nem is tudta, hogy hát hol van ez a település, nem ismerte annyira azt a vidéket, úgyhogy hát egy másik nagybácsimat hívta föl, és akkor vele együtt mentek el, megtalálták ezt a települést, meg Barnit is, valamikor éjfél után, már nem emlékszem pont hány óra körül, de hogy akkor sikerült rátalálni, és végül hazahozták. Na hát ma a sötétségről, meg a fényről lesz szó. Nem tudom, veletek megesette, hogy eltévedtetek városban, vagy erdőben. Nem egy kellemes tapasztalat. Főleg akkor nem, ha ez még azzal is párosul, hogy sötétség van. Úgy már úgy elég kilátástalanná válik a helyzet, hogyha nincs nálunk valamilyen fényforrás. a Tóth Józsi, amikor így mesélt arról, hogy milyen szükséges felszerelések vannak a túrázáshoz, akkor mondta, hogy az elemlámpa az feltétlenül legyen mindig nálunk, mert soha nem tudjuk, hogy mi jön közbe, és besötétedik, és hogyha az nincs, akkor ott maradunk a sötétben. Ezért nagyon fontos, hogy még hogyha napközben indulunk el, akkor is jó, hogyha nálunk van egy bizonyos lámpa. A sötétség a Bibliában általában negatív formában jelenik meg. Alapból sokan vannak ma is, akik lelkileg sötétségben járnak, a bűnnek a morális sötétségében, vagy értelmi sötétségben, vagy a Jóisten szeretetének a tudatlanságában, reménytelenségben, mondjuk a halál előtt. Például, amikor Bukarestben volt egy ilyen projektünk, hogy a metró állomásokhoz sátrakat húztunk föl, és ott mértük az embereknek a vérnyomását, a pulzusát, zsírszázalékot és egyéb ilyen mutatókat, meg elbeszélgettünk az emberekkel az egészséges életmódról, a betegségek megelőzéséről, de sokszor a beszélgetés a lelki irányba is elment. Viszont azt tapasztaltam, hogy így az embereknek annyi különböző téves felfogásuk van így az életről, a világról. Tehát főleg ezt így ebben a projektben sikerült ezt így látnom, hogy mivel nincs bibliai ismeretük, ezért próbálnak összehalászni különböző elméleteket, azokat így összekombinálni, összevágni, és annyi furcsaságot hallottam abban a táborban, hogy az sok volt. Tehát, hogyha az emberek nem rendelkeznek az Istentől jövő világossággal, akkor sötétségben élnek. De sokan vannak, akik ezt szándékosan választják, hogy a sötétségben járjanak. Mikor indulnak el a tolvajok? Hát főleg éjszaka. Éjszaka indul el az alvilági élet. Amikor a normális emberek lefekszenek, akkor egyeseknek csak akkor indul el a buli. A Jobb könyve is ír erről, és azt idézném a 24. fejezetből, a 12-től a 16. verseket. Ezek pártot ütöttek a világosság ellen. Útjait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein. Napkeltekor fölker a gyilkos, megöli a szegényt és szükölködött, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. A parázának szeme pedig az alkonyatot lesi mondván, ne nézzen szem reám, és arcára álarcot teszem. Sötétben, vagyis sötétben, tör be a házakba, nappal elzárkoznak, nem szeretik a világosságot. Vagy ha emlékszünk, akkor Jézus életében is volt egy esemény, amikor így a világosság és a sötétség került előtérbe, olyan értelemben, hogy amikor elfogták, akkor éjszaka volt, és Jézus is rámutatott erre, hogy így a következő szavakat mondta az őt elfogóinak, hogy mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteteket nem vetétek én rám, de ez a ti órátok és a sötétség hatalma. Tehát, hogy ők is sötétségben, vagy amikor már lement a nap, akkor kezdtek el tevékenykedni. Tehát akik sötétségben járnak, azoknak sokszor a lelkükben is sötétség van. János evangéliuma is erről beszél. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert az ő cselekedeteik gonoszak valának, mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ezzel szemben a világosság az mindig a Jóistennek a jelenlétét jelezte. Hogyha megnézzük a Bibliában, az Ószövetségben, több olyan alkalom is van, amikor a világosságban jelent meg Isten. Például ott van a felhőoszlop, ami nappal megjelent, és a tűzoszlop éjjel, és ez világosságot foglalt magába, és ezzel vezérelte Isten a Izraelnek a seregeit. De ugyanakkor a szövetség ládája felett is a világosság nyugodott meg, vagy amikor a Salamon templomát fölszentelték, akkor is füst és világosság töltötte be a templomot. Tehát a világosság az a Bibliában az Isten jelenlétét jelképezi. Ugyancsak Jánostól, az ő levelében, az első levelének első fejezetében, az 5. versben ezt olvassuk, és ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Vagy hogyha az új földről olvasunk, és ott említi, hogy nem lesz többé nap, hanem Isten lesz a mi világosságunk. Az Ézsaiás 60. fejezetben ezt olvassuk, hogy nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világít néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. Tehát Jézus itt kijelenti önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága. És szeretném, hogyha megnéznénk egy érdekes kapcsolatot, ami van a sötétség és a világosság között, ami igazából rámutat egy nagyon fontos tényezőre, ami az üdvösségünkkel, a megváltásunkkal kapcsolatos. Hogyan lehet legyőzni a sötétséget? Ha egy sötét szobában vagyunk, akkor igazából csak egy vödörre van szükségünk, mert fogjuk a vödörrel, és a sok sötétséget kihordjuk a szobából. Hát van ennél egyszerűbb módja is a sötétségnek a legyőzésére, vagy hogyan lehet megszabadulni a sötétségtől. Mivel a sötétség tulajdonképpen a fénynek, a világosságnak a hiánya. És ahhoz, hogy mondjuk egy szobában, ahol sötétség van, világosság legyen, ahhoz elég csak a redőnyöket fölhúzni, vagy fölkapcsolni egy fényforrást, és a fény előzi a sötétséget. Ha csak egy mondatot jegyeztek meg a mai igehirdetésből, akkor az a következő legyen: ne a sötétség ellen harcolj, hanem engedd be a világosságot. Mert a világosságnak ez az egyik a legkiválóbb tulajdonsága, hogy előzi a sötétséget. És ehhez hasonlóan a lelki világban is most erről fogunk egy kicsit elmélkedni, hogy a bűn sötétsége nem tud ellenállni Isten jelenlétének. Engedjük meg, hogy a világ világossága győzze le a bennünk levő sötétséget. Nyissuk meg előtte a szívünk ajtaját, ablakát, és hagyjuk, hogy beáradjon a fény, az öröm, a békesség. Ha megnyitjuk az Úr Jézusnak a szívünket, akkor ez fog történni. Csak sajnos mi sokszor a sötétséggel akarunk megküzdeni. Mi akarjuk legyőzni a bűnt. És sokszor a saját kezünkbe vesszük az üdvösségünknek a kérdését, és ezt nem feltétlenül rossz szándékkal, hanem szeretnénk, hogyha jó úton járnánk, és szeretnénk megszabadulni a bűneinktől, és szeretnénk, hogyha Istent követnénk. Csak hogy ezzel sokszor a sötétségre fókuszálunk, és azt akarjuk eloszlatni. Csak hogy ez nem megy. Tehát hiába vennénk a vödröt, és próbálnánk kihordani a sötétséget, igazából szélmalom harcot vívnánk ezzel. Nem megy, és nem is fog menni, hanem szemléletet kell váltsunk. Nekünk a világosságra van szükségünk, és nem a sötétséggel kell harcolnunk. Tehát Jézus jelenlétére van szükségünk. Jézus ő hív magához, és mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát Jézusnál találunk megoldást a sötétségre, Jézusnál találunk megoldást a bűneinkre, a küzdelmeinkre. Ő az, aki segíteni tud nekünk. és hoztam egy idézetet a Jézushoz vezető út című könyvből, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ebben a könyvben van egy ilyen fejezet, aminek az a címe, hogy a bűnösnek Krisztusra van szüksége. És ebből olvasnék fel két bekezdést. Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem tudunk. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki, olvassuk a Jobb könyvében, majd később a Róma beliekhez írott levélben, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És így folytatja Ellen White, nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és az igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Tehát a sötétség ellen nekünk nincs hatalmunk. Még akár így a bennünk levő sötét erők, sötét indulatok, hajlamok ellen nem tudunk küzdeni. Hiába is próbálkoznánk, és azt mondja itt Ellen White, hogy hát nevelés, akaratfejlesztés, igenis eldöntöm, meg elhatározom, hogy többé semmi rosszat nem teszek. Azt mondja, hogy ennek egy bizonyos hatásköre megvan, de nem ebben a tekintetben. Tehát azt mi el tudjuk érni, hogy mondjuk 2 hétig valami rosszat elkerülünk. El tudjuk érni, hogy külsőleg mondjuk a gyülekezetben úgy tűnik, hogy szentek vagyunk, de a cselekvés titkos rugóit, a szívet, az indítékot, azt nem tudjuk mi megváltoztatni. És így folytatja ez az idézet. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie, felülről jövő új életre van szükségünk, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom Krisztus. Egyedül az ő kegyelme képes a lélek holt erőit megeleveníteni, és Istenhez, szentséghez vezetni. Az üdvözítő maga mondta, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Az embernek új szívet, új vágyakat, új indokokat és terveket kell nyernie, hogy új életet folytathasson. Végzetes tévedés azt hinni, hogy csak azt a jót kell bennünk tovább fejleszteni, amivel már természettől fogva rendelkezünk. Érzéki ember meg nem foghatja az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Ne csodáld, mondta Jézus, hogy ezt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Krisztusról mondja az írás, ő benne val az élet, és az élet val az emberek világossága, és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által nekünk kellene nekünk megtartatnunk. Tehát az egyedüli lehetőség a sötétséggel megküzdeni az, hogyha a világosságot engedjük az életünkben. Az egyedüli lehetőség a bűnnel szembeni küzdelemben Jézusnak a jelenléte. Ő az, aki világosságot tud hozni az életünkben. Nagyon érdekes az, hogyha megnézzük, hogy amikor Jézus megszületett, akkor világosság lett. Lehet, hogy emlékeztek, hogy a Betlehem fölötti ég megtelt az angyalok nagy seregével, és a pásztorok nagy világosságot láttak. Tehát amikor Jézus megszületett, akkor világosság lett. Ezzel szemben, amikor ő meghalt, akkor sötétség. Tehát ha Jézust az életünkbe engedjük, akkor ő világosságot hoz. Ott, ahol ő nincs, ott pedig sötétség van. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. vágyunk erre a világosságra, akkor Jézus előtt nyissuk meg a szívünket. És bízzuk rá az életünket és az üdvösségünket Jézusra. Végeztek egy érdekes kísérletet a függőségek kapcsán. Van egy kis videó is róla, de sajnos csak angolul van, és akkor arra gondoltam, hogy ezt most nem vetítem be. Megpróbálom elmagyarázni, hát nem fog menni olyan jól, mint hogyha azt magyarul megnéznénk. A lényeg az, hogy korábbi felfogás szerint mondjuk a heroin függőséget, az főleg úgy tekintettek rá, hogy mondjuk a heroin többszöri használata során a szervezet rászokik a heroinra, és követelni fogja, hogy újabb adagot vigyen be az adott illető. És ez főleg egy olyan kísérleten alapult, amikor egy patkányt beraktak egy ilyen ketrecbe, és két helyen ihatott vizet. Az egyik víz az csak sima víz volt, a másikba raktak heroint, és egy idő után a patkány rászokott a heroinos vízre, és állandóan csak oda ment inni, egy idő után túladagolta magát, és ebbe halt bele. Viszont később egy másik pszichológus azt mondta, hogy hát ez a kísérlet, ez bizonyos módon korlátolt, és pedig azt mondta, hogy mi lenne, hogyha úgy végeznénk el a kísérletet, hogy azt a patkányt azt nem egyedül zárnánk be egy ketrecbe, ahol igazából semmilyen más lehetősége nincs, tehát egyedül van, nincs semmi kilátása, hogy így rászokik a heroinra. És ő javasolta, és elvégezte ezt a kísérletet, hogy nem csak egy patkányt raktak egy ilyen helyre, hanem igazából létrehozott egy ilyen vidám parkot az állatoknak, a patkányoknak, ahol voltak ilyen színes labdák, voltak ilyen kis alagutak, amiben tudtak mászkálni. Ugyanakkor volt több patkány, tehát hogy ilyen társas életet is élhettek, és érdekes módon, és ebben az esetben is volt olyan víz, ami heroinos, meg sima víz, érdekes módon, hogy ebben az esetben nem szoktak rá a patkányok a heroinos vízre. Hát többször megismételték ezt a kísérletet, és ugyanaz lett az eredménye. Sőt, ez igazából nem csak a patkány kísérlet, vagy ebből vonták le a következtetéseket, hanem volt egy érdekes tapasztalat, ami az emberekkel kapcsolatos, hogy a vietnámi háborúban az angol vagy amerikai katonák, nem tudom most már pontosan milyen drogot, de ott is használtak így a félelem, a szorongás, és ami ott körülvette őket, ennek csillapítására használtak valamilyen drogot. Attól féltek az amerikai otthon levő családtagok, hogy hát amikor ezek a katonák hazajönnek, akkor igazából otthon is ilyen drogfüggők maradnak. Hát ez volt a korábbi elmélet, hogy ha bizonyos időszakon keresztül használja azt az adott drogot, akkor függővé válik tőle, és utána nem fog tudni lemondani. Érdekes módon, hogy amikor ezek a katonák hazakerültek, egy olyan környezetbe, ahol már nem volt ez a szorongás, nem volt ez a kitettség, hanem egy boldog családi környezet várta otthon őket, 95%-uk ezeknek a katonáknak nem vált drogfüggévé, sőt nem is kellett rehabra járjanak, hanem egyszerűen, ahogy megszűnt ez a környezet, úgy ők is úgymond nem folytatták tovább a szerhasználatot. És egy érdekes következtetéssel fejeződik be ez a tanulmány. Most nem tudtam minden nagyon részletesen elmondani, meg kifejteni, de azt mondja el, hogy így rávilágít arra, hogy sokan a szerhasználatot azért kezdik el, mert van valamilyen kielégületlen hiány az életükben, akár így az alkoholisták, mert talán ezzel gyakrabban találkozunk, hogy sokszor azért kezdenek el inni, mert van valami csalódás az életükben, van valami nehézség, amivel nem tudnak megküzdeni. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy valamilyen fájdalom csillapítóként használják. Viccesen van egy ilyen mondás, hogy hát miért iszol? Azért, hogy felejtsek. Hát mit akarsz felejteni? Azt, hogy iszok? Tehát ez csak viccesen megfogalmazza, de sokszor az ilyen függőségek mögött bizonyos kielégületlen vagy megoldatlan feszültségek, problémák húzódnak meg, és akkor visszatérve a kísérletre, hogy azt mutatták ki, hogy a drog vagy a függőséggel szembeni küzdelemben a legerősebb megoldás az lehet, hogyha egy ilyen megfelelő környezetet segítünk. Tehát nem is a droggal kell küzdeni, vagy a függőséggel, hanem azt a mondjuk megoldatlan problémát segíteni az illetőnek, hogy meg tudja oldani, vagy azt a betöltetlen hiányt azt tudja pótolni. És utal arra, hogy a mai világunkban így az emberek nagyon elszigetelődtek egymástól, pedig, és itt én mondom azt, hogy Isten úgy teremtett bennünket kapcsolatra. Viszont az ilyen kapcsolati problémák is sokszor ilyen függőségekhez vezetnek, és hogyha magát a kapcsolatot ápolnánk, akkor a függőség is megszűnhetne. Hát elég hosszasan magyaráztam, a lényege mégis az lenne ennek a kísérletnek, és amiért ide hoztam a példaként, hogy ez is arra mutat rá, hogy nem a sötétséggel kell küzdeni, nem a függőséggel, nem a problémával, hanem a pozitív, tehát hogy a világosságot, hogyha megkapja az adott ember, akkor a sötétség eltűnik az életéből. De ez a lelki életben még inkább megnyilvánul. Úgyhogy ezt a gondolatot szerettem volna ma hozni nektek, hogy ne a sötétséggel küzdjünk, hanem engedjük be a világosságot, engedjük meg Istennek, hogy az ő kezében tartsa mi életünket, a mi üdvösségünket, a mi fejlődésünket. Nagyon tetszik, ahogy a Rómabeliekhez írott levélben fogalmaz Pál apostol, illetve egy újabb fordításból olvasnám el, ami még inkább kidomborítja ezt a gondolatot. Az első fejezetnek a 16. és 17. verse. A Károli fordításból biztos, hogy nagyon is ismerjük ezt a Biblia verset, de most hallgassuk meg egy kicsit egy másik fordításból. Mert nem szégyellem senki előtt az örömhírt, hiszen Istennek hatalma az, amellyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne. Elsőként a zsidóknak, azután a többi népnek is. Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történik. Ahogyan az írás mondja, akit a hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog. Tehát ebben a Biblia versben is láthatjuk, hogy Isten van a központban. Hogy ő végzi ezt a munkát bennünk. Igaz, hogy szükség van a mi hozzájárulásunkra, de mi sokszor, ha nem is elméletben, mert elméletben mindig mi is ezt hangoztatjuk, hogy igenis Isten munkálkodik, meg Isten által, de valahogy úgy a gyakorlatban valahogy így átkerül a hangsúly a saját erőfeszítésünkre. Úgyhogy ma erre szeretnélek bátorítani, hogy tegyük le Isten kezébe a mi üdvösségünket. A fényre összpontosítsunk, Jézus Krisztusra. Ő az egyedüli üdvözítő. Mi saját magunkat nem fogjuk tudni üdvözíteni. Jézus mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Boldog, akik felismerik, hogy lelkileg szegények vagyunk. Nincsen lelki erőnk, nincsen képességünk arra, hogy megváltozzunk. És menjünk Jézushoz. Tudom, hogy ez nem egy új gondolat. Tudom, hogy ezt már nagyon sokszor hallottuk. De azt hiszem, mégis szükség van arra, hogy ezt újból és újból hangsúlyozzuk, hogy nem magunkra nézzünk, hanem Jézus erejébe kapaszkodjunk. Filippi beliekhez írott levél első fejezet 6. versével zárnám. Éppen ezért, mondja Pál apostol, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Ki az, aki munkálkodik? Ki az, aki üdvözít bennünket? Ki az, aki elkezdte ezt a munkát bennünk? Isten, Jézus Krisztus, és ő be is fogja fejezni. Ez a békesség legyen a szívünkben, és ez a bizodalom legyen a mi életünkben is, hogy az Isten világosság, aki eljött a világra, ő képes, és meg is fogja tenni a mi életünkben is, hogy ott lehessünk abban az országban, amelyet készített a mi számunkra, az ő kegyelme által. Amen. Hajtsuk meg a fejünket egy záró imádsághoz. Jézus Krisztusunk, nagyon sokszor magunk erejéből próbálunk a sötétség ellen küzdeni, és utat törni magunknak. A bűnnel szembesülünk gyakran kísértéssel, és ránk tör, leteper, és próbálunk kievickélni belőle. De újból és újból rá kell jönnünk arra, hogy tehetetlenek vagyunk vele szemben. Ezért szeretnénk ma is hozzád jönni. Szeretnénk megnyitni a szívünket, életünket előtted. És szeretnénk meghívni, drága Jézusunk, hogy hozz a te világosságot a mi szívünkbe. Hozz a te szeretetedet, a te békességedet. A te világosságod világítsa meg a mi életünket. Adjon reménységet és benned való hitet. Kérjük Istenünk, hogy te, aki elkezdted bennünk ezt a jó munkát, vidd is véghez. Munkáld ki a mi jellemünket, formálj, alakíts. Lelkünk legsötétebb zugaiba is jusson el a szent lelked, ébreszen rá bűnös gondolatainkra, és segítsen a megtérés útjára lépni. Segítsen hozzád fordulni teljes szívvel, és teljes szívvel átadni az életünket neked. Köszönjük Istenünk, hogy bízhatunk benned, számíthatunk te rád, és mindezekért áldunk és magasztalunk Jézus nevében. Amen.